Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Keresztény testvéreim, húsvét ünnepén fennállva énekeljük a 185. számú dicséretünket, a hímzett énekeskönyvet fogjuk végig használni, vannak kint kékek is, de kérem, hogy a hímzett énekeskönyvekből keressük végig. 185. dicséret így kezdődik: Krisztus feltámadott, kit halál elragadott. Helyünket elfoglalva folytassuk tovább ünnepi istentiszteletünket a 356. számú dicséret éneklésével. A 356. számú dicséretet végig mind az öt versével énekeljük. Az első így kezdődik: Felviratt, áldott, szép napunk.
Thank you.
Helyünkön maradva hallgassuk meg református hitvallásunknak, a Heidelbergi KT-nak a mai úrnapjára eső kérdés feleleteit.
40. kérdés. Miért kellett Krisztusnak a halált elszenvednie? Azért, mert Isten igazságos és igazmondó lévén semmi más módon a mi bűnünkért eleget tenni nem lehetett volna, hanem csak is magának, Isten fiának a halála által. 41. kérdés. Miért temettetett el? Azért, hogy ez bizonysága legyen annak, hogy valósággal meghalt. 42. kérdés. Ha Krisztus meghalt érettünk, miért kell nekünk is meghalni? A mi halálunk nem bűnünkért való elégtétel, hanem csak meghalás a bűnnek és átmenetel az örök életre. 43. kérdés. Mi egyéb hasznunk van még Krisztus keresztfán való áldozatából és halálából? Az, hogy az ő ereje által a mi óemberünk ővele együtt megfeszítetik, megöletik és eltemettetik, hogy a test gonosz gerjedelmei ne uralkodjanak többé mi bennünk, hanem mi magunkat hála áldozatul őnek kiszenteljük. 44. kérdés. Miért teszed ezt is hozzá, szála alá poklokra? Azért, hogy legnagyobb megpróbáltatásaim között bizonyos lehessek afelől, hogy az én Uram, a Krisztus, az ő kibeszélhetetlen gyötrődésével, szenvedésével és rettegéseivel, melyeket lelkében a keresztfán és annak előtte is elszenvedett, engem a pokol kínjaitól és gyötrelmeitől megszabadított.
A mi segítségünk, ünnepi Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Keresztény testvéreim, hallgassátok meg a húsvéti evangéliumot, ahogyan megírva találjuk a Lukács szerinti evangélium 24. részében az első 12 versben. A hét első napján pedig, kora hajnalban elmentek a sírhoz, és magukkal vitték az elkészített illatszereket. A követ a sírbolt elől elhengerítve találták, és amikor bementek, nem találták az Úr Jézus testét. Amikor emiatt talácstalanul álltak, ime két férfi lépett melléjük fénylő ruhában. Az asszonyok megrémültek, és a földre szegezték a tekintetüket. De azok így szóltak hozzájuk. Miért keresitek a holtak között az élőt? Nincsen itt, hanem feltámadt. Emlékezzetek vissza, megmondta nektek még Galileában, hogy az emberfiának bűnös emberek kezébe kell adatnia és megfeszítetnie. De a harmadik napon fel kell támadnia. Ekkor visszaemlékeztek szavaira, és visszatérve a sírtól, hírül adták mindezt a 11-nek és a többieknek. A Magdalai Mária, Johanna, valamint Jakab anyja Mária és más velük levő asszonyok elmondták mindezt az apostoloknak. De ők üres fecsegésnek tartották ezt a beszédet, és nem hittek nekik. Péter azonban felkelt, elfutott a sírhoz, és amikor behajolt, csak a lepedőket látta ott. Erre elment, és csodálkozott magában a történteken. Hallottuk Isten igéjét, jöjjetek, imádságban válaszoljunk az ő meghívó szavára. Urunk Istenünk, mennyei édes atyánk, hálás szívvel állunk meg előtted. Te rendelted ezt a napot mindannyiunknak. Te adtad, hogy eljöjjünk a te házadba, hogy dicsőítsünk téged, hogy örvendezzünk a mi megváltásunknak és szabadításunknak, hogy együtt a testvérekkel dicsérjünk téged, és adjunk hálát minden jó téteményedért. Urunk Istenünk, itt állunk előtted úgy, mint akik méltatlanok a szeretetedre. Itt állunk előtted úgy, mint akik megismertünk téged, megismertük azt, hogy milyen áldozatot hoztál értünk, hogy megszabadítottál a bűn és a halál rabságából, és mégis orcánk pirulásával jövünk most hozzád, hiszen nem éltünk mindig tetszésed szerint, hiszen sokszor a bűn erősebb volt, mint mi magunk, sokszor olyanok voltunk, mintha nem is ismernénk téged. Nem ragaszkodtunk eléggé, nem szerettünk eléggé, nem bocsátottunk meg eléggé, nem olyanok voltunk, amilyennek te látni szerettél volna bennünket. Urunk, megvalljuk előtted a mi vétkeinket, megvalljuk előtted a mi méltatlanságunkat, s mindazt, hogy mégiscsak úgy jöttünk, mint akik irgalmadban és kegyelmedben bízunk, hiszen tudjuk, hogy te vagy a mi szabadító Istenünk. Segíts, hogy lerakhassuk előtted mindazt, ami nem, neked, nem a te tetszésed szerint való, légy segítségül, hogy igazán megbánjuk a mi bűneinket, és adj a Szentlélektől erőt, hogy örvendezzünk a te szabadításodnak. Köszönjük, hogy hozzád jöhetünk, a te kegyelmedből élhetünk, és kérjük, hogy áld meg Isten tiszteletünket az Úr Jézus Krisztus érdeméért. Atyánk, ámen. Isten igéjére és Isten igéjének a hirdetésére készülve a 183. dicséretet fogjuk énekelni, és miközben elkezdjük a 183. dicséretnek az éneklését, várjuk a gyerekeket a gyermekisten tiszteleten, ugye most vasárnap is van gyermekisten tisztelet, itt ezen az ajtón keresztül tudnak majd lemenni, tehát ott a gyülekezeti terembe. A 183. számú dicséret így kezdődik, Istennek báránya, ki bűnünket elveszed. Istennek az a szent igéje, amelynek alapján közöttetek szent lelkének segítségül hívásával és várásával az ő üzenetét hirdetni kívánom, megvan írva a felolvasott ige szakaszban, amelyből most újra olvasom a Lukács evangélium a 24. részének az 5. versét, valamint a 6. vers elejét. Az asszonyok megrémültek, s a földre szegezték tekintetüket, de azok így szóltak hozzájuk, miért keresitek a holtak között az élőt? Nincsen itt, hanem feltámadt. Kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztusban, húsvét ünnepét ünneplő szent keresztény gyülekezet. Lukács evangéliumából olvastam fel a húsvéti történetet, de bármelyik evangéliumból olvashattam volna, hiszen a lényeg mindenütt ugyanaz, asszonyok mennek reggel a sírhoz, és amikor megérkeznek, a követ elhengerítve találják, valahol le van írva, hogy az angyal hengeríti el a követ, a sírt üresen találják, de üzenetet mindenütt kapnak, hogy ne keressék a holtak között az élőt, és feladatot is, hogy menjenek Galileába, és vigyék el, illetve vigyék el a hírt a tanítványoknak, hogy Jézus Galileában fog velük találkozni. A feltámadás története nem önmagában áll. Nagypéntek nélkül nincsen húsvét. És nyilván a nagypénteknek sem lenne értelme húsvét nélkül. A kettő együtt van, összetartozik, azért is keverednek kicsit itt az énekek, egyszerre emlékezünk Jézus kereszthalálára, és emlékezünk a feltámadására. Maga a szövegünk is összeköti ezt a kettőt, azt mondja, hogy a hét első napján pedig kora hajnalban. Az előző vers azt mondja, szombaton azonban pihentek a parancsolat szerint, és a harmadnapon indulnak el a sírhoz az asszonyok rögtön, amikor erre lehetőség nyílik azonnal. Ugye, nagypénteken Jézust leveszik a keresztről, Jézus testét, arimátiai József sírjában eltemetik, sziklasírjában, ezzel valóra válik a jövendőlés, hogy a gazdagok között ad vagy kap helyet a halálakor, ugye ez nem az ő sírhelye, hanem arimátiai József saját maga számára készítette, és ott utána jön a szombat, ugye ez a sabbat, a zsidó szombat, hát semmit nem lehetett tenni, főleg nem halottakkal foglalkozni, úgyhogy sok minden, ami elmaradt, azt pótolni szerették volna az asszonyok, és ezért indulnak el kora hajnalban, rögtön amikor már megvirad, ugye szombat este meg sötét van, hogy mindezt elvégezzék. Így indulnak el, aztán így szembesülnek azzal, hogy Jézus feltámadt. Azt mondtam, hogy a kettő együtt van, a nagypéntek és a nagy csütörtök. Sokan nem tudják, hogy ez a legnagyobb keresztény ünnep, a húsvét és a húsvéti ünnepkör. Nem csak a legnagyobb, hanem a legelső. Ugye az év ezredek folyamán, a két évezred folyamán annyi minden rárakódott az ünnepeinkre, hogy hát igazából, akik kicsit távolabbról szemlélik, vagy nem figyelnek oda, azok azt mondják, biztos a karácsony. Pedig a karácsonyt több száz évig, 300-ig talán nem is ünnepelték, vagy nem így, vagy nem akkor, szóval ez egy később kialakult rend lett, hogy a karácsony került a középpontba. Talán azért is, mert úgy egyébként, akik nincsenek közel ahhoz, amit a kereszténység jelent, azok számára az könnyebben befogadható történet, mint mondjuk a húsvét. Vagy hát a pünkösd az meg egyáltalán nem, az már túl messze van. Azonban a mi számunkra azért érthető kell, hogy legyen, mi történik egyáltalán, hogy miért olyan nagy ünnep ez. Azért, mert Isten megváltott bennünket. Azért ilyen nagy ünnep. Azért, mert az ember a bűne miatt a kárhozatra született. Hiszen mindannyian úgy születünk meg, hogy nem arra vagyunk teljes erőnkből fordítva, hogy Isten tetszése szerint éljük az életünket. Amikor megszületünk, akkor a saját gondolatainkat akarjuk megvalósítani. Nyilván nem a legkisebb csecsemőre gondolok, de folyamatosan ez alakul ki, akarom. A gyermek is akarja, mi is akarjuk azt, amit mi helyesnek gondolunk, vagy pillanatnyilag helyesnek gondolunk. Ugye azért olyan is van, kedves testvérek, lehet, hogy mással nem velem előfordult, hogy valamit helyesnek gondoltam akkor, aztán rájöttem, hogy nem is helyes, szóval ez a pillanatnyilag is benne van, hogy mégsem helyes, vagy amit javunkra gondolunk, vagy amiről úgy gondoljuk, hogy használ nekünk, vagy jól esik nekünk, ez az, ami meghatároz bennünket, és nem az, hogy betartsuk azt, amit Isten gondolt, amit ő jónak látott. De egyáltalán miért kéne betartani azt, amit Isten gondol? Ugye sokan felteszik a kérdést, hát én mást gondolok, az én véleményem más. Szerintem ez így van, meg így van, ez helyes, meg az helyes. Mert ezt láttam másoktól, mert ezt mondták nekem azok, akik körülöttem vannak, mert a többség ezt gondolja, mert a média elsújkolta a fejembe. A média azt mondta, így kell gondolkodni. Az nem úgy mondja, hogy így kell gondolkodni sokszor, hanem ahogy nézzük a filmeket, a híreket, és így tovább, előbb-utóbb átvesszük azt a gondolkodásmódot, ami az modern gondolkodásmód, amit éppen gondolni kell a világról most. Mert nyilván, akik idősebbek tudják, hogy volt azért más korszak, akkor mást illett gondolni, aki igazán azt akarta gondolni, az mást gondolt, mint most, aztán biztos megint volt más. És mindez így történik, hogyha csak ezek a hatások érnek bennünket. Hogyha kivonjuk magunkat az Isten szent lelkének a hatása alól. Hogyha azzal nem foglalkozunk, hogy mit akar az Isten, hát honnan tudnánk? Mások azt mondják, hát honnan tudnánk, hogy mit akar az Isten? Kedves testvérek, jelentem, tudjuk. Itt van. Benne van. Benne van, mit tervezett az Isten, benne van, hogy megváltott bennünket, benne van, hogy meg akar szabadítani bennünket, és mindannyiunknak felkínálja az üdvösséget és az örök életnek a lehetőségét. Miközben ebben a helyzetben van az ember, Isten nem hagyta magára az embert, hanem már a legelső időktől kezdve azon munkálkodik, sőt én hiszem, hogy még az előtt, hogy a világ lett, azon munkálkodik, hogy az embert megmentse. De miért fontos az, hogy mit mond Isten? Mert ez az ő világa, ő teremtette, ő alkotta, ő döntötte el, hogy mi a helyes, mi a helytelen. Bárhol, ahol vagyunk, szabályok vannak. És ezek a szabályok, amíg abban a rendszerben vagyunk benne, érvényesek ránk. Aki iskolába jár, ott van iskolai szabályzat. Aki a munkahelyen van, ott is vannak szabályok, amiket be kell tartani. Sőt, hogyha valaki egy országnak az állampolgára, ott is, itt is, mindenütt is vannak törvények. Hát, hogy csak ugye a különbözőségeket mondjam, Magyarországon hivatalosan mindenkinek csak egy felesége lehet, de aztán van olyan ország, ahol több is. Nem mondom, hogy ez jobb, nehogy félreértsük, csak azt mondom, hogy vannak különbségek. Az országoknak is vannak szabályaik. És van az Isten országának is szabálya. Ez a világ az Isten tulajdona. Amíg ki tudunk lépni egy rendszerből, ha nem tetszik az iskola szabályzata, keresek egy másikat. Hogyha nem tetszik a munkahely szabályzata, keresek egy másikat, ha tehetem. Hogyha nem tetszik egy ország szabályzata, törvénye, sokan vannak, akik elmenekülnek, mások elköltöznek, keresnek egy másikat, ami jobban megfelel nekik. Csak hogy van egy apró probléma, az egész világ az Isten uralma alatt van. Nem tudunk másikat keresni, nem tudunk ebből kilépni. Lehet, hogy mást gondolunk, de ennek semmi jelentősége abból a szempontból, hogy Isten már eldöntötte, mi a helyes. És akkor mást gondolunk, az nem más, mint a mi rugdalózásunk, meg tiltakozásunk az Isten akarata ellen. Amikor mi azt mondjuk, hogy mi majd tudjuk, az a mi lázadásunk Isten ellen. Nem mondom, hogy ez olyan óriási baj, mert néha ebből a lázadásból aztán valami egészen más jön ki, például Pál apostol életében is, hát nála nagyobb lázadót nehéz elképzelni, aki üldözte Jézusnak a követőit, és aztán utána pedig átállt az üldözöttek oldalára, mert ugye a pálfordulás nem arról szólt, hogy ő odaállt a győztesekhez, ez a győztesekhez húzás azért az egy jellemző dolog a világban, hogy aki győz, oda többen mennek, később is, akkor már többen vannak, mint előtte, de nem erről szólt, ő az üldözöttekhez állt át. Szóval igazából a helyzet az, hogy Isten törvénye szerint mindannyian bűnösök vagyunk, mert senki nem tartotta meg az ő törvényét. Mi az Isten törvénye, egyszerűsítsük le, szeresd az Urat, teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és teljes erődből, és szeresd fele barátodat, mint magadat. És nincsenek feltételek, hogy akkor szeresd a fele barátodat, ha méltó a szeretetre. És itt a fele barát szeretete nem valami nagyon általános dolog. Ugye ma a szeretet nagyon divatos kifejezés, mondják, hogy ó, minden szeretet egyforma. Ebben nem vagyok biztos, hogy minden szeretet egyforma, és hogy mindenki ugyanazt értené a szereteten. Egyáltalán nem. Hanem ez a szeretet személyes kérdés. Könnyű szeretni a japánokat. Én szeretem a japánokat. Semmi dolgom velük, úgyhogy így könnyen szeretem. De vajon szeretem-e azokat, akik körülöttem vannak? Szeretem-e azokat, akikkel együtt élek? A rokonaimat, a testvéreimet, a családtagjaimat? Szeretem-e a munkatársaimat? Szeretem-e a másik embert, akivel találkozom? Szeretem-e őt? És itt nem valami érzelmi kitörésre gondolok, ugye amikor a szeretetről van szó, akkor ez alapvetően cselekedetet jelent, Isten szeretete azt jelentette, hogy az Úr Jézus önmagát adta értünk. Szeretem-e a másikat? Vagy nem tudok megbocsátani, vagy nem tudok engedelmeskedni Istennek. Az Isten szeretete azt jelenti, hogy szeretem az Urat, azért azt akarom tenni, amit ő helyesnek lát, nem azt, amit én. Úgyhogy ebben a helyzetben van az ember, ebben a helyzetben volt az ember, és nem volt más lehetőség, mint az, ahogyan egyébként mond a mostani úrnapjára első Heidelbergi K.T. is elmagyarázta nekünk, hogy nem volt más lehetőség, mint hogy a bűnnek büntetés kell, hogy legyen a következménye. Tudjuk a Szentírásból, hogy a bűn zsoldja, a fizetség az a halál. És nem az a halál, hogy mi meghalunk, ahogy szintén a KT-re örülök, hogy mindenki figyelt, nem az a halál, hogy meghalunk, hanem az, hogy elkárhozunk. Az a bűnnek a következménye. Azért, mert Isten igazsága szerint ez így van. És milyen jó, hogy az Isten igazsága az más, mint az ember igazsága. Az ember keresgeti, ki a bűnösebb. Én biztos nem vagyok olyan bűnös, mint az a másik, nem? Biztos a másik bűnösebb. Meg aztán vannak itt nagyon bűnös emberek, akik még a történelemben is milyen rettenetes dolgokat követtek el. Hát ők biztos, de hát én. Valójában Isten igazsága szerint egyikünk sem állhat meg az ítélőszéke előtt. Egyikünk sem. Senki nem elég jó ahhoz. Vannak emberi számítás szerint, én nem mondom, gondolkodás szerint jók, jobbak, kevésbé jók. És vannak olyanok, akiket a közgondolkodás is rossznak vagy bűnösnek tart. De az Isten igazsága másképp működik. Az Isten igazsága szerint az a kérdés, hogy vajon tettük-e, éltük-e azt, amire ő tanított. Ez a kérdés. És erre, ha őszinték vagyunk, akkor ugye azt kell mondanunk, hogy nem. Ha nem vagyunk őszinték, akkor jönnek a kifogások. Hát ki dönti el? Ilyen kérdéseket szoktunk feltenni. Ki dönti el? Én így gondolom, biztos régi dolog, már elavult. Ugye tele vagyunk kifogásokkal, hogyha nem tudjuk bevallani azt, hogy mi is az állapotunk, mi is a helyzetünk. De a helyzetünk az, hogy mindenki ilyen. Mondom, emberileg én nem mondom, hogy mindenki olyan rossz, mint én, ezt nem állítom. De azt igen, hogy egyikünk sem elég jó ahhoz, hogy Isten azt mondja, hogy figyelj, te olyan jó voltál, hogy érted, nem kellett, hogy a Jézus meghaljon. Nem. Mindannyiunkért kellett. Csak így nyerhetjük el az örök életet. És a nagypéntek arról szól, hogy eljön az Isten fia, hogy eljön az, aki emberré lett Isten, eljön Izrael megígért messiása, és hagyja, hogy a saját népe, ugye tudjuk Jézus is zsidó volt, akik a történetben szerepelnek, mindenki zsidó, a saját népe, aki alig várja, hogy eljöjjön a messiás, végül megölje. Meghagyja, hogy mindez megtörténjen. Hogy bántsa, hogy megölje, hogy megalázza, hagyja, hogy mindez megtörténjen. Mert a világ Barabást választja. Miért? Mert az a világ, ami akkor volt, pont úgy gondolkodtak az emberek, mint mi, hát aktuálisan az politikailag jobban megfelel. Hát egy olyan ember, aki hát azért nem tökéletes, de hát mégiscsak a mi érdekeinket képviseli a rómaiakkal szemben. Szóval a Barabás az én gondolkodásomban olyan Rózsa Sándor-szerű figura lehetett, aki hát inkább vagy jobban a rómaiakat bántotta, és hát talán kevésbé a nem rómaiakat. Szóval a világ így döntött, és nem csak a zsidó vezetők, így döntött a világ. Úgy döntött, hogy Jézusnak meg kell halnia, nekik másra van szükségük. Azonban Isten ezt is jóra fordította, hiszen Jézusnak a kereszthalála arról beszél, hogy ő megalázta magát, és a önmagát adta azért, hogy ott a kereszten bennünket megmentsen. A büntetést, amit mi érdemelnénk a bűneink miatt, ő kapta. Helyettünk. Megkapta azt a büntetést, amit az egész világ összes emberének eddig élt, most élő, és ezután élni fogó, vagy élő embereknek a bűne az Isten elleni lázadásban és az egymás iránti szeretetlenségben. És miután meghalt értünk, ugye nyilvánvaló, hogy a bűn zsoldja a halál, Jézus maga is meghal, azonban a történet ott folytatódik, hogy feltámad. Ha mi meghalnánk, a bűn miatt halnánk meg, akkor nem támadnánk fel, hanem kárhozatra jutnánk. Jézus azonban feltámadt, bár ártatlan volt, mégis vállalta értünk a büntetést, ugye ezért énekeltük, hogy Isten báránya, ki bűnünket elveszed. Ismerős ez a kifejezés, most nem magyarázom, mert nincs annyi idő, hogy milyen szerepet játszik a bárány a zsidó áldozat bemutatásban, de az ártatlan bárány ismerős kifejezés a magyar gondolkodásban is. Hát Jézus ilyen ártatlan bárány, köze nincs az egész történethez, a mi bűneinkhez, meg az emberiség bűneihez. Mégis önmagát adja értünk. Mégis meghal értünk, hogy mi éljünk. Mégpedig, hogy örök életet nyerjünk. De hogyan? Úgy, hogy hiszünk benne, és követjük őt. Három dolog kell az üdvösséghez, K.T. is összefoglalja. Felismerjük a bűneinket. Nem csak, hogy bűnösök vagyunk, hanem azt is felismerjük, hogy ezek alapján Isten igazsága előtt elveszettek vagyunk. Felismerjük, hogy Jézus megváltott bennünket, és hisszük ezt, vagyis követjük őt az életünkben. Akik így tesznek, azok biztosak lehetnek benne, hogy ők megkapták Istentől az örök életet. Ez az, ami a kereszténységnek a nagy üzenete, és húsvétkor is el kell hangoznia. Az asszonyok mennek a sírhoz. Kicsit figyeljünk azért a történetre is, közelebbről, az asszonyok mennek a sírhoz. Mert önmagában is, ugye számomra mindig két dolgot jelent. Az egyik az, hogy a világ, ugye az asszonyok nagyon praktikusak. És hogy ezek az asszonyok teszik a dolgukat. Közben ott vannak a tanítványok, azok ott szomorúak, maguk alatt vannak, nem is tudják, hogy mit csináljanak, el se hiszik ezt az egészet, kétségbe vannak esve, ez érthető, hiszen mindannyian abban reménykedtek, hogy a messiás az győzedelmeskedni fog. És látszólag nem ez történt, legalábbis ebben a pillanatban még nem tudják. De az asszonyok nem ezzel foglalkoznak, nem elméleti kérdéseket gondolnak végig, mint általában ugye a férfiak hajlamosak arra, hogy mindenféle gondolatokban elvesztenek, teszik a dolgukat. És mennek, és el akarják végezni azt, amit abban az időben kegyeletből egy halottal szemben el kellett végezni. Egy holttesttel el kellett végezni. Minden kornak megvannak ezek a szokásai, ők mennek, szerették Jézust, és úgy gondolták, hogy ez mindenképpen meg kell tenniük. Másrészt, hogy az asszonyok lesznek ilyen módon azok, akik a feltámadásnak a tanúi, és az nem csak tanúi, az első hírvivői is egyébként, tehát erről meg szoktunk feledkezni, hogy az asszonyok nem csak tanúk ebben a történetben, nem csak meglátják, hanem az első hírvivői is, hát az forradalmi. Persze lehet, hogy ma, amikor már itt abban gondolkodunk, hogy még egyenjogúbbak legyünk az egyenjogúbbnál talán, szóval ma már ez nem olyan meglepő, de abban a korban ez egy egészen másik történet. Abban a korban, ahol alapvetően a férfiaknak a feladata volt az, hogy a Istennel kapcsolatot tartsanak, és hogy az egész családjuk számára legyenek, mint egy a családnak a papja. Mondjuk ebbe azért van valami, és ebben mi viszont nagyon gyengék lettünk az utóbbi időben, hogy a férfiak, mint akik az Istent képviselik a családban, azért valljuk be, kedves férfi testvérek, hogy ebben bizony van kivetnivaló, meg van olyan dolog az életünkben, amit jobban is csinálhatnánk, zárójel bezárva. Szóval miközben ott alapvetően ez a rend az a férfiakra vonatkozik, Jézus feltámadásának első tanúi az asszonyok. Ez nem véletlen. Ez egyszerre azt is jelenti, hogy mindenkinek személyes hitre van szüksége, mert Jézus Krisztusban nincsen férfi és nő, nincsen zsidó és görög, nincsen rabszolga és szabad, Jézus Krisztusban mind egyek vagyunk. Mindannyiunknak személyes hitre, Istennel való kapcsolatra van szükségünk. Szóval ez forradalmi volt abban az időben, és hát nyilván ez a későbbiekben is ugyanígy megerősödik. Megérkeznek a sírhoz, és elhengerítve találják, és nincs benne Jézus teste. Tanácstalanok nem értik, mi történik, és két férfi lép melléjük fénylő ruhában, két angyal, amitől megrémülnek nyilvánvalóan, és a részben a tisztelet jele is, hogy a földre szegezik a tekintetüket, ugye erre nem lehet ránézni, és akkor kérdezik meg tőlük, mit keresitek a holtak között az élőt, nincs itt, hanem feltámadt. Ekkor tudják meg azt, hogy mi ennek az értelme, miért üres a sír. A holtak között keresték Jézust, de Jézus feltámadt, nincs a holtak között. Kicsit olyanok ezek az asszonyok, bár nem lehet nekik felrúni, mert még egyszer mondom, ők a lelkesedésükkel mentek, a szeretetükkel mentek, és hogy ők egyáltalán mentek, foglalkoztak ezzel a kérdéssel. Nem lehet nekik felrúni, de kicsit olyanok, mint amilyenek mi is vagyunk. A holtak között keressük az élőt, akkor, amikor nem az élő Krisztusra gondolunk. Amikor csak régi történetek vannak, amikor csak múlt időben beszélünk Jézusról, pedig Jézus él. Nem arról van szó, hogy lezárult ez a történet, mert Jézus éppen, hogy egy új történet kezdődik a számunkra, azzal, hogy Jézus feltámad, felmegy a mennybe, elküldi a Szent Lelkét, és mindannyiunkkal kapcsolata lehet. Él az Úr. Nem tudom, hogy megfigyelték-e a testvérek, már olyan megszokott, hogy aki onnan jön fel a kiskapunk keresztül, mert az egyik kiskapu, ahol nem lehet autóval megállni, a 11-es útra, itt Rákóczi útnak hívják, arra néz, és aki onnan jön fel, ott három ablak, három ilyen, csak kisebb ablak van pont alattunk, alatta, és amikor elkészítették a rácsot, akkor három kétbetűs szó az, ami rákerült a három ablakra, balról jobbra, mi ugye a latin formát használjuk, nem a hébert jobbról balra, balról jobbra, az van odaírva, él az Úr. Vagyis, hogy Jézus él. Erről szól. Él az Úr. És a feltámadás először is ezt mondja el nekünk, hogy Jézus él. Hogy ez a történet nem lezárult, hanem valami egészen új dolog kezdődött el. Jézus feltámadt, nem a holtak között kell keresnünk. Nem szabad azt hinni, hogy régi történetek vannak, amiből mondjuk lehet okulni, lehet valamire rájönni, lehet valami okosat kitalálni. Jézus él. És mi egy élő Istennek vagyunk, az élő követői. Azok, akik őt dicsőítjük. Mi annak vagyunk a követői, aki elhívott bennünket. Mi annak vagyunk a követői, aki megszólított bennünket, aki megváltott bennünket. Kedves testvérek, él az Úr, ez az üzenete ennek az igének. És mi pedig lehetünk azok, akik ezt nem csak hisszük, hanem akik ezt követni is tudjuk. Kedves ünneplő gyülekezet, így hív bennünket is ez az ige arra, hogy Jézusra figyeljünk. Hív bennünket ez az ige arra, hogy úgy értsük meg az Istennek az igéjét, mint ami most szólít meg bennünket. Most hív, és most bátorít minket. Visszaemlékeznek a szavaira, és akkor visszatérve a sírtól, hírül adták ezt a 11-nek, és hírül adták a többieknek is. Ez a hírüladás volt az, ami az első feltámadás hír, ami eljutott az emberekhez. Egyszerre példa is a számunkra. Nem nagyon hiszik az apostolok, a 11, ugye Júdás már nincs köztük, nem nagyon hiszik. De ők akkor is mondják. És aztán utána, amikor nekik is megjelenik a feltámadott Jézus, akkor ők is ezt a feladatot fogják kapni, menjetek el, és legyetek tanúk mindenütt, mindannak a tanúi, ami történt. Egyszerre mi is nem csak hinnünk kell, hogy Jézus feltámadt, hanem vinnünk is kell ezt a hírt. Nekünk is tovább kell adni. Ahogyan az asszonyokat kiválasztotta, ahogy a tanítványokat megbízta ezzel, minket is megbízott ezzel, hogy mi adjuk tovább azt, amit tőle tanultunk, amit megértettünk. Adjuk tovább, hogy van feltámadás, van örök élet. Hogy Jézus Krisztusban a bűneinket az Atya megbocsátotta, hogy nem a bűnünk szerint kerülünk mérlegre, hanem Isten az ő irgalma szerint nekünk ajándékozza az örök életet. Sokfajta válasz van, maguk a tanítványok üres fecsegésnek tartják, aztán Péter kicsit érdeklődik, de végül kibontakozik a történet, és annyira kibontakozik, hogy mi itt vagyunk. Annyira kibontakozik, hogy mi ünnepeljük Jézus feltámadását. És annyira kibontakozik, hogy mi is lehetünk úgy az Istennek a gyermekei, ahogy az első tanítványok. Lehetünk az ő követői, és erre hív bennünket, hogy nem csak egy jövendő reménység a feltámadás, nem csak egy jövendő reménység az örök élet, hanem mi már most az ő népének a tagjai vagyunk. Erre épül az új szövetség, a feltámadásra. Arra épül az új szövetség, hogy már most hozzá tartozunk, hogy imádkozhatunk, hogy segítségül hívhatjuk, hogy neki elmondhatjuk mindazt, ami nekünk teher. De jó, hogy van egy ilyen lelki gondozónk. Én tudom, hogy Jézus nem csak lelki gondozó, tudom, hogy messze nem az, bár ebben is a legjobb, van valaki, aki úgy hallgat meg bennünket, hogy egyszerre mindent tud rólunk. Mindent tud rólunk, de a javunkra tud rólunk mindent. Ismeri az életünknek a gondjait, olykor tükröt is tart elénk, mert lehet, hogy mi nem pont ugyanazt gondoljuk magunkról, mint amilyenek valójában vagyunk. Lehet, hogy néha jobbnak gondoljuk magunkat, máskor meg pont arra van szükség, mivel rosszabbnak gondoljuk magunkat, hogy Isten elmondja nekünk, hogy de hát te értékes vagy. Hát igen, nem tökéletes, de te értékes vagy. Annyira értékes, hogy az Úr Jézus meghalt érted. Néha erre van szükségünk, de mindig, minden helyzetben oda mehetünk hozzá, és minden helyzetben hívhatjuk őt segítségül, és adhat nekünk erőt a mindennapokhoz és az elkövetkező időkhöz egyaránt. Így hív most bennünket, hogy mi is támadjunk fel egy új életre, egy Istennek tetsző életre. Kicsit olyan ez egyébként, mint a bemerítés volt. ez, ami ránk vár. Ugye a bemerítéskor, ahogy keresztelő János, hát bemerítő szó szerint, ugye bemeríti az embereket, akik megbánták a bűneiket, és Isten szerint való életet akarnak élni, azok, amikor kijönnek a vízből, akkor szinte egy új életre támadnak fel. A húsvétnak ez a másik üzenete, hogy mi is legyünk olyanok, akik feltámadunk egy új életre. Isten akaratát kereső, Istennek tetsző, az ő dicsőségére élni akaró életre. És én hiszem, hogy ha Isten akaratát keressük, hogyha az ő akarata szerint igyekszünk élni ebben a világban, akkor embertársaink számára is áldássá leszünk jobban, mintha csak magunknak akarnánk élni. Így tanít bennünket örvendezni a feltámadás evangéliumával, ma is a mi igénk. Ne feledjük, ne a holtak között keressük az élőt, mert Krisztus feltámadott nekünk. Amen. Válaszoljunk Isten igéjére, és énekeljük a 469. dicséretnek, a 469. dicséretnek az első három versét, a 469. dicséretnek az első három versét énekeljük. 469. dicséretnek az első verse így kezdődik. Jézus nyájas és szelíd. Helyünkön maradva csendesedjünk el, és vigyük kívánságainkat, kéréseinket, hálaadásunkat egy perces csendes imádságban Isten elé. Amen. Jöjjetek, és együtt is imádkozzunk. Urunk Istenünk, köszönjük neked, hogy ünnepeket készítesz a számunkra, újra és újra összegyűjtesz. Köszönjük, hogy veled lehetünk együtt, a te biztatásod, az örömhír szólhat hozzánk. De köszönjük az emberi találkozásokat is, hogy együtt lehet a család, köszönjük azt is, hogy sokszor van lehetőség ilyenkor, hogy távolabb élő szeretteinkkel is találkozzunk. Urunk, így kérünk áldást most együtt azoknak az életére, akik nem itt a templomban vannak, mint minden vasárnap, hanem másutt családtagokkal, távolabb élő rokonokkal ünnepelnek együtt. Köszönjük neked, hogy elhoztál bennünket a te templomodba, hogy megerősítsed a mi hitünket, bátorítsad a mi lelkünket. Köszönjük, hogy igazi közösségé formálsz bennünket a te szent lelked által, abban, hogy mindannyian megváltottaid vagyunk. Urunk, hálát adunk neked, azért, hogy egyen-egyenként így szeretsz bennünket, ilyen fontosak vagyunk a számodra. Hozzuk eléd külön-külön magunk életének a helyzeteit. Te tudod, hogy miben vagyunk, örömben vagy bánatban, reménységben, reménytelenségben, várakozásban vagy gyászban. Te tudod, hogy mit élünk át, mik a félelmeink, mik az aggodalmaink, ismered a vétkeinket, tudod, hogy sokszor nem tudunk ellenállni annak, amit nem kellene tenni, ahogyan nem kellene élni. Urunk, adj nekünk nagyobb erőt a Szentlélek által, hogy jobban szeressünk téged, jobban igyekezzünk követni, jobban igyekezzünk ragaszkodni. De olyan jó veled találkozni, Úr Jézus, olyan jó téged, mint feltámadott Urat imádni, és téged hívni, hogy legyél velünk most, és kísérj el bennünket a mi otthonainkba is. Ó, Urunk, adj valóban új életet, olyat, amely érted rajong, ami téged akar követni, amely a te akaratodat igyekszik cselekedni, amely ebben a világban is téged akar képviselni. Megvalljuk, hogy sokszor nem sikerül ez nekünk, de köszönjük, hogy mindig adod az újrakezdésnek a nagy lehetőségét, a te népednek, a tieidnek. Köszönjük, hogy kiválasztottak vagyunk, hiszen elhívtál, és ránk bíztad ezt az örömhírt. Elhívtál, és megerősítesz bennünket a te kegyelmedben, hogy egészen a tieid lehessünk. Kérünk, hogy tedd áldássá a te igédet a mindennapjainkban, a családjainkban, a szeretteink között, ott, ahol éppen vagyunk. Imádkozunk, hogy áld meg ezt az ünnepet mindannyiunk számára, és azok számára, akikkel találkozunk, akikkel kapcsolatunk van. Áld meg a te szereteteddel és a te kegyelmeddel. Urunk Istenünk, így jövünk könyörögve hozzád, imádkozunk a gyászolókért. Különösen is azokért a családokért, akik az elmúlt héten búcsúztak szeretett hozzátartozójuktól, és keresték nálad a vigasztalást. De Urunk, eléd hozunk minden gyászolót, akik emlékeznek elköltözött szerettükre. Urunk, add nekünk, mindannyiunknak azt a reménységet, hogy van feltámadás a te feltámadásod által, hogy van találkozás, és hogy van örök élet is mindannyiunk számára. Kérünk, hogy vigasztalj mindannyiunkat ezzel. Kérünk, Urunk Istenünk, hogy hallgass meg a könyörgésünket, amikor eléd hozzuk a megfáradtakat, azokat, akik kétségek között vannak, azokat, akik élethelyzeteikben tőled várnak szabadulást, azokat, akik betegek, akik a betegség terhét hordozzák. Imádkozunk az ő gyógyulásaikért és családjaikért, és imádkozunk azokért is, akiknek el kell hordozniuk a betegség terhét. Kérünk, hogy te adj erőt mindenkinek. Te tarts meg bennünket ebben is. Hadd hozzuk eléd gyülekezetünknek, Csillaghegyi Református gyülekezetnek minden tagját, mindazokat, akik itt vannak, és akik nincsenek itt. Urunk, te légy a mi Urunk, és te legyél az, aki bölcsességet adsz nekünk minden helyzetben. Kérünk, hogy hirdettesed közöttünk a te igédet, szeretetedet, megbocsátásodat, jó híredet, hogy megérthessük, elfogadhassuk a te akaratodat. Imádkozunk Magyar Református Egyházunkért, és imádkozunk minden keresztény közösségért, hogy a te kegyelmedből megálljunk a hitben, és ragaszkodjunk a te üzenetedhez. Így imádkozunk, Urunk Istenünk, magyar népünkért is, és imádkozunk egyházunk, országunk vezetőiért, hogy a te kegyelmeddel segítsd őket mindenki számára hasznos döntésekre. Urunk Istenünk, eléd hozzuk a békének a kérdését. Olyan jó lenne, hogyha nem csak tűzszüneti kezdeményezések, hanem végre a háború véke következne el. könyörülj rajtunk. Tudjuk, hogy nem érdemeljük meg a gonoszságunk miatt a te kegyelmedet, mégis egyet tehetünk csak, szüntelenül imádkozunk, hogy legyen végre béke. És imádkozunk mindazokért, akiket annyira sújt ez a háború, bármilyen oldalán álljanak is a határoknak, de különösen is hadd hozzuk eléd kárpátaljai magyaroknak a sorsát, helyzetét. Könyörülj rajtunk, Urunk Istenünk, őrizd meg hazánkat, erősítsed meg egyházunkat, tarts meg bennünket az igaz úton. Jézus Krisztusért kérünk. Ámen. Kedves testvérek, együtt is könyörögjünk. Mondjuk el az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Hirdettem az adakozás lehetőségét, tudva a jókedvű adakozót szereti az Isten. Köszönjük az érkezett adományokat, egyház fenntartói hozzájárulást, illetve köszönjük azoknak is az adományait, akik vagy online követnek bennünket, a Facebookon vagy a YouTube-on, vagy ha követnek is, de utólag nézik meg a felvételeket. Köszönjük azokat az adományokat, amelyek az úrvacsorai jegyekre érkeztek. Ugye a gyülekezetünkben szokás, hogy ilyenkor, aki teheti, aki indítatva érzi magát, az úrvacsorai jegyekre is szoktunk adakozni. A záró ének következik. Záró ének után áldás, és végül a himnusz. A 350. dicséretünk lesz, a 350. dicséretünket fogjuk énekelni. Feltámadt a mi életünk, így kezdődik. Ezt most mind a négy versével énekeljük. áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon neked békességet. Amen.